Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntünk, hisz Veronika lányom, a legnagyobb lányom, a legidősebb lányom is itt van velem, és néhány szót majd ő is fog szólni hozzátok. Erre a mai napra a lélekmentő szolgálat öröme címet kaptam, és örömmel szolgálok erről, bár megmondom nektek őszintén, hogy egyik leggyakoribb kérdésem, amikor úgy őszintén az Úr előtt állok, hogy hol van az az igazi öröm? Hogy lehetne valamit kevesebb nyavajgással, sóhajtozással, feszültséggel végezni, sokkal inkább örömmel, hiszen az Isten országára az öröm a jellemző, és a szolgálatot is csak örömmel lehet igazán végezni. Máskülönben kiég az ember. Lelki pásztorok nagyon jól tudják már abban a korban, amiben én vagyok, hogy milyen nagy veszély, hogy kiégnek a szolgálatban. Hogy a nagy elánnal, nekibuzdulással indultak, és aztán úgy érzik, már nincs mondani valójuk. Igazából már kedvük sincs bemenni a templomba, már olyan kényszeres megfelelésnek érzik. Bizony ez egy valós, valódi kísértés, állapot. Nagyon sok lelkész is szenved benne. Úgyhogy nekünk is jó ez a kérdés. Újra föltenni, akik napjában szolgálunk az igével, és végezzük sok egyéb adminisztrációs és látásom szerint sokszor felesleges teendők mellett a lélekmentésnek a szolgálatát. Tehát ez a cím nekem is nagyon jó cím, hogy átgondoljam az életemet, és lesz ebben egy kis bizonyságtétel is, nem csupán száraz anyag, amit elmondok. Siklós Józsi bácsi egyik versének első sora jutott eszemben, a lélekmentés indulata nélkül mit témferegsz e furcsa pályán, testvér? Ez akkor is megfogott még fiatalkorban, amikor olvastam, hogy a lélekmentés indulata nélkül csak témfergünk, csak loholunk, aztán megfáradunk. Nagy terheket hordoz az ember, ha nincs benne a szolgálatnak az öröme. Először egy személyes bizonyságtétellel kezdem, hogyan kaptam én a küldetést a lélekmentés szolgálatára. Ez szinte egyik pillanatról a másikra jött. Nekem eszembe se volt, hogy ilyen munkát végezzek. Láttam édesapám életét, mint lelkipásztor az 50-es években, gondoltam, hogy minden, de ez nem. Nekem ez nem, biztos, hogy nem kell. És én foglalkoztam minden mással, és megkérdezték tőlem, hogy lelkész akarsz lenni, akkor hát nagyon sokszor fölháborodtan kikértem magamnak. És mégis megkaptam az elhívást. És ez az elhívás nagyon rendhagyó volt. És azokat bátorítom, akik úgy érzik, hogy hát az életük valahogy nem olyan, mint a úgynevezett nagy keresztényeké. Nem úgy történnek azok a folyamatok, ahogy a ő életükben történnek. Mert Isten olyan gazdag, hogy ő szereti a rendhagyó utakat is. Így mondhatom, hogy tulajdonképpen a szolgálatnak az öröme, az elhívásnak az öröme az én életembe, még a megtérésemet is megelőzte. Ez valóban nagyon furcsa. De így történt. Ez nem azt jelenti, hogy én csupán elhatároztam azt, hogy jó, hát akkor nekem ahhoz van kedvem, hogy lelkész legyek. Nem. De olyan elementáris erővel tört be az életembe az Isten igéinek a világa, olyan nagy meglepetésként is ért, és úgy rácsodálkoztam erre, hogy már ott megismertem az Isten igéinek a csodáját. Egy holt világ izgalmasan megpendült bennem. Nagyon sok történetet ismertem, hogy jártam istentiszteletre, gyermek istentiszteletre. Lelkész gyermek voltam, de most valahogy minden más lett. Úgy éreztem, hogy az igébe az élet vesz körül, az élet legfontosabb kérdései. És csodálatos válaszok vannak, amit én nem is ismertem. És már akkor elementáris vágy ébredt bennem, hogy én ezzel akarok foglalkozni, mert az én életemet is ez tölti ki. Ezzel érdemes foglalkozni. Ez az, ami által másoknak is tudok valamit adni. És akkor már tudtam, éreztem, hogy itt egy felsőbb erő hívott el engem. Hogy történt ez a kinyílás, ezt most nem akarom elmondani, mert azért ez is egy külön történet lenne. Tény is való, hogy 10 éves koromban gimnazistaként, 2. éves gimnazista voltam. Mindez megtörtént. Isten igének világa betört az életembe. És ennek természetes következménye lett, ha nem is azonnal, az, hogy egyszer odaálltam az Úr elé, és azt mondtam, hogy Uram, most már tudom, hogy egzisztenciálisan nekem is teljesen igent kell mondani. Nem elég, hogy annyira izgalmas ez a te világod, a te országod, hogy én erről szeretnék szólni. Tudom, hogy nekem is oda kell tenni az életemet a te igéd mércéjére. Tudom, hogy én is elveszett vagyok, de tudom, hogy elfogadtál. És szeretném egész életemet rád bízni, és mindenemet neked adni. És szeretnék mindent alárendelni a te akaratodnak az életemből. Így történt ez több év alatt, ez a csodálatos folyamat, hogy Isten elhívott. És azóta tudom, hogy ilyen elhívás nélkül nem szabad teológiára menni, nem szabad hivatásként választani a lelkipásztori állást. Talán többen is lehetnek közöttetek, akik most azt mondják, hogy hát igen, igen, ez néhány szerencsés kiválasztottnak szól, de hát én nem éreztem még soha ilyet, nem is érzem azt, hogy nekem a lélekmentés szolgálatába bármi erőm lenne, nem kaptam ilyen ajándékot, akkor igazából nem is szól nekem ez a mai előadás. Szeretném elmondani nektek, hogy az én látásom szerint ez a küldetés és a lélekmentésnek az öröme minden kereszténynek adatott. Akármilyen hivatásban, akár él, akármilyen talentumokkal rendelkezik, ezt az örömöt minden keresztény átélheti. Ez egy speciális keresztény öröm. Ez a lélekmentés öröme. Mikor érzi az ember, hogy szolgálata nyomán, amiben nyilván mint eszközt használ az Úr bennünket, élet fakad. Életek változnak, fordulnak meg. Tehát arra szeretnélek kérni benneteket, hogy senki se tartsa fel előre a kezét, hogy kérem, sajnos ez rám nem vonatkozik. Nekem ilyen ajándékaim, képességeim, tehetségeim nincsenek. Két dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, amit érdemes megszívvelni. Először is, hogy Isten országában sokszor a kicsik lesznek igazán fontosak, akik nem tűnnek annak. Tehetségük, küldetésük nem predesztinálja őket nagy dolgokra, és mégis sorsfordító eszközök lehetnek egy-egy ember életében. Néhány példát hadd mondjak a Bibliából, és gondolkozzunk el róla. A Királyok 2. könyve 5. részében olvasunk Námán hadvezérről, a szíriai sereg főhadvezéréről, aki leprás lett. Mindenféle utat, módot megpróbált gyógyulása érdekébe, de reménytelennek látszott minden. És hol fordult meg az élete? Egy kis rabszolgalány által. Akinek nem volt különösebb tehetsége, adománya, nagyon messze állt a prófétai szolgálattól. Egy egyszerű kislány volt. De a szívére vette, hogy milyen beteg az ő ura. És eszébe jutott, hogy van nálunk egy próféta Samáriában. Elizeus, aki meg tudja őt gyógyítani. Ó, bár csak eljutna az én uram a samáriai prófétához, mert biztosan meggyógyulna. Csak ennyit mondott. És ez volt a fordulópont Naamán életében. Egy kis senki, kicsi lánykát. Ilyenre használ az Úr. Aztán gondoljunk Péter, vagy Andrásra, Péter testvérére. Amikor látta, hogy Jézus a Messiás, azonnal ment a testvéréhez, Péterhez. És azt mondta, megtaláltuk a Messiás, gyere te is! Nem szótehetség kell ehhez, nem is különösebb teológiai műveltség. Egy jó helyen mondott hívás, amit sokszor több lehet egy egész prédikációs kötetnél. Azért mondom, ne tartsuk föl előre a kezünket, hogy jaj, én engem biztos nem használ ebbe az Isten. Hát gyenge és erőtelen vagyok én ehhez. Mert ha ismerjük az Isten gondolkozását, akkor már nem mondunk ilyet. Vagy gondoljunk csak a samáriai asszonyra, János Evangélium a 4. részében olvasunk róla. Amikor ő is felismerte, hogy Jézus a Messiás, akkor azt mondta Samária beli társainak, jöjjetek, lássátok meg ezt az embert, aki mindent megmondott nékem, vajon nem é ő a Krisztus? És azok oda mentek. Ezek mind sorsfordító szerepet töltöttek be. Egyszerű emberek voltak. Nyomorultak. Ráadásul ez egy parázna, eléggé kisiklott életű asszony is volt. De mindegy. Istennek kellett, és föl is használta. És betöltötte a küldetését. Méghozzá olyan szépen, hogy azt mondták neki, amit egyébként minden szolgának jó lenne, ha elmondanának, és ennek tudnánk örülni, hogy nem azért hiszünk, mert te mondtad, hanem már magunk is megláttuk. Mert akkor tudja az ember, hogy a másik célba ért. Most már élő kapcsolata van az Úrral. Nem szorul arra, hogy állandóan én bábáskodjak fölötte. Ne tartsuk föl a kezünket. Isten készít úgy, ahogy nem is gondoljuk. Alkalmakat. Ezért mondja minden kereszténynek az apostol, hogy mindenkor legyetek készek számot adni a bennetek való reménységről. Az élet hoz ilyen dolgokat. Egyszerű, mégis nagyon fontos dolgokat. A másik, amin el szabad gondolkoznunk, hogy a lélekmentés munkája valójában nem egy-egy személynek a feladata, hanem az egész gyülekezet szolgálata. Ezért van a gyülekezet. Egy mesterien megtervezett, élő gépezet része vagy. Akármilyen jellegű adományokat kaptál, vagy nem kaptál, ennek vagy ennek a gépezetnek a része. És az jellemző erre, hogy a legkisebb szolgálat is a lélekmentés segíti elő. Tehát valaki csak adminisztrációt végez, vagy a port törli le, vagy éppen kántorizál, vagy sorolhatnék minden szolgálatot. Ez mind-mind az egész egyházat segíti ahhoz, hogy küldetését betöltse. Szerves része, még a legkisebb szolgálat is, most éppen nézem ott a néni a virágokat, ápolgatja, ez is. Szerves része, higgyük el, a lélekmentés szolgálatának. Így egybe kell látni a gyülekezet szolgálatát. Nem úgy, hogy jaj, hát ez csak ilyen, de hát én valami nagyobbat akarok. Egyszer egy gyülekezetben fölmérést készítettek, és kiderült, hogy mindenki evangelizátor és tanító akar lenni. Mindenki ott akar lenni, ahol látványos az eredmény. Mint a habverő lapátja, mely érintkezik ugye a habbal, és fölveri, és sikeres, de hát ott van mögötte egy egész gépezet. És abból egy kicsi meghibásodik, az egész akadozni fog és leáll. Pál apostol is így láttatja korintusiakkal a gyülekezetnek a lényegét. Igenis, részese vagy. Részese vagy, bárki is vagy. Ha élő tagja vagy az egyháznak, a gyülekezetnek, részese vagy a lélekmentés munkájának, és részese kell, hogy légy a lélekmentés örömének is. Hogy áttételesen, vagy közvetlen módon, ez az Istentől függ, de ez nem is ez a lényeg. Hanem, hogy ott van benne a te munkád, a te imádságod, a te szolgálatod, bármit, amit el tudtál végezni. Éppen ezért én hiszem, hogy Jézus az egyház ura a lélekmentés örömét mindenkinek át akarja nyújtani. Mindenkinek, kivétel nélkül. Lehet, hogy valaki már annyira gyenge, hogy semmit nem tud tenni, de még tud imádkozni. És hallva a jó hírt, örömre fakad a szíve, és azt mondja, Uram, olyan csodálatos vagy, hogy engem is meghallgattál ezt az imádságomat. És örülünk. Mert a mennyben is öröm van egy bűnös megtérésén, és ugyanígy a földön is, a gyülekezetben is. Ez pontosan így van. Hogyan maradhat meg a szolgálat öröme? Mert az élet azt bizonyítja, hogy bizony ez az öröm nagyon hamar megkopik. Pál apostol kérdezi a Galácia gyülekezet tagjaitól, hova lett a ti örömetek? Olyan lelkesek voltatok, még a szemeteket is kiváltátok volna, és nekem adtátok volna. És most itt vagytok, egy törvénykező, szigorú arcú társaság. Mi történt veletek? Valahol elveszítették Krisztust, az evangélium üdességét, és helyette újra visszajött a törvény, a cselekedet, az elvárás, a mások ítélkezése, egymáshoz való méregetés. Savanyú, íztelen lett az életük. És nagyon sok világi embertől is hallom, mint lelkipásztor, miközben beszélgetek velük, hogy őket igazából azt tartja vissza a hitélet útján való tovább lépéstől, hogy úgy érzik, lehet, hogy ez az érzés nem mindig helyes, de úgy érzik, hogy nagyon sok keresztény olyan kivagy, és mint hogy maga mutogatja, hogy látod, én meg tudtam mindezt tenni, te miért nem teszed? És ennek valóban rossz íze van. Lehet, hogy sokan méltatlanul érzik így, mert nem erről van szó, de biztos van benne valami. Mert érzik az emberek, hogy evangéliumi lelkülettel fordulnak hozzá, vagy pedig hozzá feléjük, vagy pedig törvényeskedő módon. elvárásokkal, a törvények a rigyekségével. Tehát hogyan maradhat meg a szolgálat öröme? Az első, amit leírtam, ez természetesen a teljesség igénye nélkül állítottam össze, hát annyi mindent lehet még mondani. Az első, ami nagyon fontos, hogy mindig csodálkozzak rá a megváltásomra, a megváltásom csodájára. Ez tartja frissen bennem az örömet is, azt, hogy szolgálni is örömmel szolgálok. Mert ha rátekintek az én megváltásom csodájára, akkor azt mondom, hogy szinte természetellenes. Hát egyáltalán nem így kellett volna lenni. Egyáltalán nem ezt érdemeltem. És Isten mégis olyan kegyelmes volt hozzám. Efölött Pál apostol se tudott napirendre térni. Én idétlen, torszülött, bűnösök közt első, aki üldöztem Isten népét, az Úr egyházát. Hogy lehet, hogy én most apostolként szolgálok? Erre mindig rácsodálkozott. Efelől soha nem tudott napirendre térni. Erre nem tudott soha ráunni. Ez mindig úgy fölvillanyozta őt. És őszinte örömöt váltott ki a szívéből. Aki ennek nem tud örülni, az nyilván a más életének megváltozásán se tud örülni. És nincs annál visszataszítóbb, mikor megszületik egy új élet, és a testvérek, akik ott voltak, és addig hordozták, olyan értetlenül reagálnak az egészre. Nem tudják fogadni az újszülöttet. Mert már bennük is nagyon régen elhalványult a kegyelem, amiben növekednünk kell. Ugye, ahogy Péter apostol mondja, a kegyelemben, és ami megtartó Krisztus Jézusunk megismerésében. És újra rácsodálkozunk. A Jézussal való járásunk teli van ilyen rácsodálkozással. Lukács evangélium a 10. részében olvassuk, jönnek vissza a tanítványok, és elmondták, hogy Uram, még a démoni lelkek is engedtek nékünk. És akkor azt mondja a 20. versbe Jézus, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek is engednek néktek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a menny. Leállította az örömnek azt az irányultságát, ami felé már mentek a tanítványok. És azt mondja, egy más kifutása legyen a ti örömötöknek. Ne a siker felé menjetek, hogy hú, Uram, de sikeresek voltunk. Akit a puszta siker hajszolása hajt, az hamar ki fog fáradni. Az hamar ki fog égni. Mindennél jobban kell örülni annak, hogy nevünk föl van írva a mennybe. Ez lesz a hajtó motorja a mi szolgálatunknak. És az ezért érzett hálaadás késztet bennünket, hogy örömmel tegyük valamit az Úrért. És ha úgy alakulna az életem, hogy semmi jót nem tudnék mondani, a szívem akkor is tele kell, hogy legyen hálával a megváltásért. Aztán rájön az ember, hogy dehogy is nem tudok mondani. Csak úgy, mikor van egy probléma, úgy mindent elsötétít. Pedig mennyi minden van, ami meg jó és áldás. Csak azt már nem veszem észre, mert már le vannak hunyva a szemeim. Aztán az is nagyon fontos, ha meg akarjuk tartani a szolgálat örömét, hogy óvakodjunk az öröm önmagáért való hajszolásától. Aki csak azért akar, kizárólag azért akar keresztjén lenni, hogy örvendezzen és boldog legyen, az nem fogja megtalálni. Arra Jézus szava lesz az igaz, hogy Aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni. Aki pedig meri elveszíteni, talán még könnyek között is, az meg fogja találni. Ez nagyon fontos, mert úgy veszem észre, hogy korunknak nagy kísértés az örömhajszolása. És most itt nem a testi örömökre, a diszkókra, meg ezekbe kábítószerekre gondolok, mert most nem erről van igazán szó, hanem amit igazán lelki örömként keres az ember. Mert ma egy nagyon örömtelen korszakba élünk. Én kiégett még a vallásosság is, olyan formálissá vált, és keresik az emberek azt az elementáris örömet. És ráharapnak azokra a tévtanításokra, amik azt hirdetik, hogy hát csupán technika, fölpörgeted magad, majd mi segítünk, hogy hogy kell. És rögtön 3000-es fordulaton leszel, és tele lesz a szíved, az ajkad, és ki se tudod fejezni, hogy milyen nagy örömed lesz. És látjuk, mennek és csápolnak, és teljes révületbe, mintha már a mennyben élnének. Így látunk embereket. Élmény lehet hangulat, kereszténység, technikával stimulálható öröm. Lelki életben is van ilyen kísértés. De ez tévút. Jól hangzik és vonzó. De tévút. Azért tévút, mert akik ezen járnak, azt hirdetik, hogy te ezen a földön, ha Krisztus gyermeke vagy, és betöltek ezzel a lélekkel, akkor mindent meg fogsz kapni. És semmiben nem lesz hiányod, és nem fog fájni, és nem leszel beteg, és mindenben csak a szuper lesz. Így ez nem igaz. Becsapnak embereket. Azért mondom ezt, mert nagyon vonzónak tűnik ez az út, hogy végre egy élettelen, egykedvű kereszténységet fölráz valami elementáris, erejű, csodálatos, kitörő öröm. De ez csak technikával stimulált öröm, ez nem igazán a szolgálat öröme. Mikor azt mondja az Úr, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, sokra bízlak, ezután menj be a te Uradnak örömébe. Mikor azt mondja az apostol, hogy élete vége felé közeledve, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Tudjátok, milyen öröm ez? Nem ilyen happy hallelujás öröm, de valami olyan elementális mély öröm, ami semmivel nem pótolhat, amihez képes minden más csak hamisítvány. Ne ugorjunk be a könnyű utak dolgában, ne keressük a könnyű örömeket. Még a lelki téren sem. Azt mondja a 23. Zsoltárban, Dávid, hogyha a halál árnyékának völgyében járnék is, ott se félek, mert ott is velem vagy. Nem azért örülök, mert Uram, én veled beteljesedtem, és én már nem járok a halál árnyékának völgyébe, de ott járok. És érzem, és megrendül a szívem, és mégis örülök, és kapaszkodok beléd, és olyan békességem van, mint soha még máskor. Mert könnyek nélkül nem juthatunk el az igazi örömhöz. A szolgálatunkba kell, hogy legyen könny is, ahhoz, hogy örömünk legyen. Pál apostol, akit nyugodtan nevezhetünk boldog embernek, hiszen a Filippi levélben mondja, hogy szüntelen örüljetek, kivétel nélkül mindig minden esetben. És azt mondja a filippieknek, hogy ti vagytok az én örömöm és koronám. Mégis látjuk őt könnyek között is, mert így egész a kettő. A második korintusi levél második részének negyedik versében azt mondja, mert sok gyötrődés és szorongás között sok könnyhullatással írtam nektek. Hultak a könnyei, és fájt a szíve, és rettenetesen érezte magát, és írta a levelét. És ugyanígy szólította meg a galácia belieket is. Bizonytalanságban vagyok felőletek. Nem elhamarkodottan lettetek keresztényné. A Galata levél 4. részének 19. versében pedig ezt mondja, gyermekeim, akiket újra és újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. A szüntelen örüljetekhez ez is hozzá tartozik. Nem úgy van, hogy vagy örülök, vagy hullanak a könnyeim, a kettő együtt. Ez így hiteles. Nincs igazi öröm, ha nincsenek könnyeim. Ha nem tudok a másikért tusakodni, ha nem érzem át a helyzetét, ha nem próbálom újra és újra, már nem tenném, de mégis valami azt súgja, tedd meg, ugye, ahogy a vers mondja, tedd meg, ha teheted. A könnyek teszik hitelessé az örömöket is, amiért megkönnyeztem, amiért tusakodtam. És az öröm lesz. Ha úgy futószalagon csak hallelujázunk, hogy ez is, az is, már minden olyan nagyszerű, akkor ez nem igazi öröm. Jövünk a nagy nyomorúságból, kijött Izrael népe, a könyhulatás fogságából, ahol a hegedűjüket is a fűzfákra akasztották, hogy aztán háladalt énekeljenek. És kellett abban a könyvben a maguk bűneinek az elsiratása is, megvallása is, a felette érzett szomorúság és keserűség, hogy aztán a szabadítás örömkönnye is kicsorduljon a szemükből. De még tovább megyek. Az igazi örömhöz az is kell, hogy vállaljuk fel eredménytelenségeinket. Ezt mi elfelejtjük. Arról inkább nem szólunk, azt takarjuk, mintha nem lenne. Megpróbálunk hozni helyettük eredményes dolgokat, de azért tudjuk, hogy azért azok ott vannak. Nos, Isten igéje arra bátorít, hogy vállaljuk fel bátran, hogy sokszor eredménytelen a szolgálatunk. És nem csak azért, mert gyengék, bűnösök, hozzá nem értők vagyunk, hanem azért is, mert az igazi Krisztussal való járásnak, Krisztus szolgálatának természetes hozzátartozója az eredménytelenség is. Nem csupa happy az életünk. A hűséges munka természetes következménye az eredménytelenség, az elutasítás. Ez még Jézus életében is így volt. Ő is vállalta a sikertelenséget. Mikor Kapernaumban hiába mondott annyi szép dolgot, hiába tett annyi csodát, nem hittek benne, megbotránkoztak. Ki ez? Hát ismerjük. És elment onnan. Azért nem maradt, mert meg kellett volna alkudni akkor, és ő ezt nem akarta. Inkább elment. Inkább vállalta az eredménytelenséget. Sokszor ez is hitelesítő pecsétje a szolgálatunknak. Mert így mondja a II. Korintusi levél 2. részének 16. versében az apostol, hogy némelyeknek élet illatja vagyunk az életre, másoknak halál illatja vagyunk a halálra. Fölfogtuk, hogy ez mit jelent? Hogy nem csak az üdvösséget hívjuk elő, hanem a kárhozatban is megerősítünk valakit. Jó is. Ezt én nem. De hozzátartozik a szolgálathoz. Ahol az Isten igéje hirdetik, ott vagy megnyílnak a szívek, vagy megkeményed. És sokszor a megkeményedés is azt mutatja, hogy itt az Isten igéjét hűségesen hirdették. Mert ennyien ellenállnak. Mert nem tetszik mindenkinek. Élet illatja vagyunk az életre, és halál illatja a halálra. Ez is a szolgálatunkhoz tartozik. Egyesek elindulnak, mások megkeményednek. Az a jó, hogy ennek a végkifejletét nem mi tudjuk. És nem is kell, hogy ez minket megkössön. Ez majd az Úr dolga lesz. Vagy gondoljunk a magvető példázatára, Lukács evangélium a 8. részében, hogy beszél Jézus olyanokról, akik örömmel fogadják az Isten igét. Azonnal megindulnak, aztán mi lesz belőle. Ez is hozzátartozik a Jézussal való járásunkhoz, a lélekmentés szolgálatához, hogy ezzel is szembesülni kell, hogy ez csak ideig, óráig való lelkesedés volt, nem volt igazán megtérés. És ez nagyon fáj elengedni ezeket nekem is, mint lelkésznek, hát most már lassan 25 éve szolgálok ott abban a gyülekezetben. Már meg lehetne olyanokkal is tölteni egy templomot, akik olyan örömmel voltak ott, és mondták, hogy nekik mit jelent az Isten igéje. Sőt, még bizonyságot is tettek a gyülekezet előtt, és már nincsenek sehol, sehol. Úgy fáj az embernek, de Jézus elmondta. Ez is hozzátartozik. Józannak kell lennünk. Tudnunk kell, hogy mivel jár a szolgálatunk. Jézus fölkészíti erre a tanítványait. Ha félkészületlenül indulunk, naívan, hogy majd aztán mi tarolni fogunk, akkor bele fogunk fáradni. Nekem is voltak ilyen naív gondolataim. Én úgy gondoltam, hogy igazán az evangéliumot minden ember meg kell, hogy értse, csak meg kell találni a jó szót. És hát természetesen majd én meg fogom találni. Aztán rájöttem én is sok könyvhullatás között, hogy ez nem így van. Ez nem ilyen egyszerűen működik. És a Biblia sem erre tanít. És mégis végezzük ezt a szolgálatot, mert olyan ez, mint a gyalom példázata, Máté, vagy hasonlata Máté evangéliuma 13. részének 47. versét, el is olvasom. Hasonló a mennyek országa tengerbe kivetett kerítőhálóhoz, amely mindenféle halfajtát összegyűjt, és amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Ez is nehéz, ezt átélni. De legyünk józanok. Legyünk józanok. Ha nem számolunk ezzel, mint természetes kísérő jelenségével a szolgálatnak, akkor megkeseredünk, vagy állandóan magunkat marcangoljuk, hogy biztos, olyan ügyetlen, olyan alkalmatlan voltam, miattam kárhozott el itt rengeteg ember. Vigyázzunk ezzel. Az ördög itt is nagyon tud ámaradni, és elkeserítve ki tud értékes embereket vonni a forgalomból. Józanok legyetek, ez nagyon fontos. Tudjátok, hogy Isten ország azzal jár, hogy elindulnak emberek, mások meg megkeményednek. Egyesek célba érnek, másik meg a cél előtt, a boldog cél előtt megpihennek és végül ott vesznek. Egy-két dolgot még elmondanék, most már csak röviden. Nagyon fontos a versengésnek a kerülése. A versengés is ki tudja ölni az örömet. Filippi levél 4. részében mondja az apostol, hogy Evódiát és Szüntikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Két nagyszerű, szolgálatra odaszánt életű asszony, akik csak egymással nem tudtak kijönni, és az a feszültség ott vibrált az egész gyülekezetbe. És már végül több lett ennek a hozadéka, mint a szolgálatnak az áldása. És már meg kellett szólalni az apostolnak is. Ez így nem megy tovább, mert mindent tönkreteztek. Miközben odaszánt élettel, 100%-os energiával nekifeszültök a szolgálatnak, többet romboltok. Mert látjám ezt a világ. Hogy nem jöttök ki egymással. ti, akik olyan közel vagytok külön-külön a Krisztushoz, egymástól pedig fényévi távolságra. A kísértő mindig azt mondja, hogy tapadj rá a másikra, az bírád, kritizáld, az irritáljon téged. És így már nem is az evangélium ügye lesz a fontos. Ettől kezdve a kísértő csatát nyert. Te már tehetsz, amit akarsz, ő már csatát nyert. Hidd el. Ügyeljünk a visszatérő központúságunkra. Mert ez is elveszi sokszor a mi örömünket. Krisztus az a kozmikus sebesség, az az energia, amely által, aki által kitörök a magam körül forgó életmódból. Jó példa erre Zákeus, aki maga körül forgott, egy kérdése volt, hogy lehetne még többet szerezni. Akár így, akár úgy, de még többet. És Krisztus által kitört ebből, és rögtön a másik lett a fontos, és azt mondta, hogy de mi lesz a másikkal? De mi lesz azokkal, akiket megsarcoltam, becsaptam, átvertem? Hát nem maradhatnak így. Hát nem lehetek boldog. Nem sütkérezhetek, hogy én most már meg vagyok találva, és milyen jó. Mert most már ez lett a kérdése. Ki tört ebből az állandóan öngyötrő, önmaga lelkével babusgat foglalkozó állapotból? Mert ez elveszi a szolgálatnak az örömét. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. És sokszor ez szívja le az energiánkat attól, hogy másoknak tudjunk szolgálni. Újra visszajön az én központúság, a Krisztus központúság és a másik ember fontossága helyett újra visszajön, hogy én és én. Nem jó ez. Végül nagyon fontosnak tartom azt is, hogy legyünk fegyelmezett jó vitézei a Krisztusnak. Pál apostol mondja ezt a Timóteus második levelében, hogy Jézus Krisztus jó vitéze. Akkor van örömünk, hogyha tudjuk, hogy mire hívattunk el. Változzatok el, mondja a római levélben az apostol, ti elmétek megújulás által. Nem akkor válik örömmé a szolgálatotok, ha valami új szempont jön, más körülmények lesznek, majd akkor igen, majd elmegyek egy más gyülekezetbe, majd nem. A gondolkozásom kell, hogy megváltozzon. Elfogadom azt az utat, amit az Úr adott nekem. Már nem kritizálom, nem én fogom megválogatni, hogy hogy legyen. És akkor egyszer azt tapasztalom, hogy nicsak. Hát egyre másra jönnek az örömök. Olyan örömök, amiket eddig még nem tapasztalt. Ha elfogadom azt, hogy itt nem sétatérre, nem kirándulásra hív az Úr, hanem itt harci létmódban élünk, akkor minden győzelem még örömteljesebb lesz. Mert itt szükség van kitartásra, hűségre, elviselni a nehezet, elviselni a másikat. Ahogy Pál apostol is igazi harcos volt. Úgy csodálom, mikor a Filippinének megírja, hogy hát nagyon sokan, mikor börtönbe került, úgy gondolták, hogy most jött el az ő idejük, most már partszélre lehet az öreg apostol tenni, aki olyan tekintély volt, hogy sajnos mellette ők nem boldogultak. Most végre itt a nagy alkalom. És mindent kihasználnak, hogy ártsanak neki. És Pál meg azt mondja, én nem bánom, színből vagy színből, ilyen vagy olyan indulattal, engem az ügy érdekel, hirdettetik az evangélium. Micsoda fegyelmezett katona volt. Belemehetett volna az adokkapokba. Tönkretehette volna mások, meg a főleg a maga életét, hogy állandóan ezen filózott volna, hogy igen, eddig kellettem, most meg, ugye? Nem. Ő ezt elintézte, ő fegyelmezett katona volt. Ő az ügynek ért. Tudod, hogy most így van, aztán majd lesz másképp is. Ő tudta, hogy milyen pályát fog megfutni. És ez nagyon fontos. Mert ha már tudjuk, hogy milyen útra hív bennünket, akkor nem fogunk átcsodálkozni dolgokon, és igazából meg fogjuk tapasztalni a szolgálatnak örömét. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy nézzünk a hit szerzőjére és beteljesítőjére, Krisztusra, félretéve minden akadályt és megkérnyékező bűnt. Ő rá tekintsünk. Akkor vagyunk fegyelmezett katonák, ha tudjuk, ő győzött, és vele győzhetek én is. Hát ezek a gondolatok jutottak eszembe, sok minden másról is lehetne beszélni. Ha ezzel kapcsolatban majd lesznek kérdések vagy kiegészítések, azt szívesen is veszem a megbeszélés alatt. Most pedig akkor Veronikának egy bizonyságtételét hallgassuk meg.
Sziasztok, én is köszönöm nagyon a meghívást, és én csak röviden arról szeretnék szólni, hogy az életemben Isten hogyan teszi alkalmassá az alkalmatlan embert. Hát, hogyha igazából mindent elmondanék, akkor nagyon hosszan itt állhatnék, és tényleg igyekszem csak a legrövidebbeket. És talán azt az időszakot emelném ki az életemből, amikor a legtávolabb voltam Istentől. Ez pedig a kamasz éveim voltak, amikor én roppant félénké zárkózott kislány voltam, és az emberekhez oda mertem menni. Szóval egyáltalán nem is hittem volna, hogy én majd emberek előtt fogok például beszélni. És érdekes volt, hogy Isten hogy vezetett az iskolák terén. Egy egyházi iskolába jártam, ami önmagában nagyon jó volt, csak éppen én egy rossz osztályba kerültem. Nem is éreztem magam annyira jól, és Isten akkor vezetett egy zenei iskolába, akkor már kezdett körvonalazódni a zenészpálya, és hát ugye az egy világi iskola, de a zenészek között azért hál' Istennek vannak keresztjének, és akkor éreztem talán, hogy folyamatosan formál engem Isten, és hogy nyitottabbá tesz, és készít. És nem tudtam még, hogy mi lesz, de olyan jó volt megtapasztalni ezt a felemelkedést. És amit én még akkor nem is hittem volna, hogy tanár leszek később, mert eleve szeretek a gyerekekkel foglalkozni, de nem tudtam még, hogy hol fogok tanítani. És amikor befejeztem a tanulmányaimat, egy nagyon jó hírű gimnáziumba hívtak, amit én már ismertem kisgyerekként is, és tudtam, hogy hú, hát én mindig nagy ámulattal néztem, hogy de jó, bár csak egyszer láthatnám azt az iskolát, jártak oda ismerőseim, és tudtam, milyen jó. És nem hittem volna, hogy egyszer én fogok ott tanítani, hogy én is ott taníthatok. Először persze ebből elutasítottam az egészet, és aztán utána már az állásinterjún találtam magam, úgyhogy nem volt visszaút, és mivel gimnáziumról van szó, nem kell mondanom, rengeteg gyerek, 30-valahány osztályok elé ki kellett állnom, és úgy éreztem, hogy hú, hát Istenem, én ezt nem fogom. Én megnéztem, az első óra, ez egy kész kudarc volt. Tényleg a legrosszabb, amire számítottam, hogy hát igen, kibeszélnek, nevetnek rajta, mindenféle, minden volt. És azt hittem, az csak a legrosszabb, de nem, rögtön ezzel találkoztam. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hoppá, mi lesz itt. És képzeljétek el, annyira jó volt megtapasztalni azt, hogy ahogy Isten erőt és lelkesedést adott. Tehát azt vettem észre, hogy én, aki egyébként tényleg nem vagyok alkalmas rá, mert nem vagyok az a tanári alkat, de mégis olyan sok áldást adott, és olyan nagy örömet és lelkesedést is, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy voltak ugyan azért küzdelmes napok, meg küzdelmes osztályok, de azt éreztem, hogy alkalmassá tett arra, amire kell. És 6 évig tanítottam ott, és nagyon, nagyon nagy ajándék volt. És utána is, ahogy tovább vezetett a munkában, meg egészen az életem minden területén érzem az ő vezetését, azt veszem észre, hogy valóban ő az, aki alkalmassá teszi azt, aki alkalmatlan. És az egyházi szolgálatnál is egyszer csak azt vettem észre, hogy elhívott, hogy bekapcsolódtam a zenei szolgálatba is. És valóban olyan örömöt tudott ez adni, hogy rájövünk, hogy ahova Isten elhívott, ott valóban áldás van. És én sem éreztem kényszernek. És így tapasztaltam meg az egyházban való szolgálat örömét is, hogy ezt a lelkesedést is tőle kapom. És bizony nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy mindig annyira lelkes lennék, mert bizony nem. Volt olyan, amikor, ez most egy nagyon-nagyon friss példa, és ezzel zárnám ezt a, ezt a kis bizonyságtételemet. Például nyáron sok-sok táborban szoktam szolgálni, általában gyerektáborokban is a gyülekezeten belül, és ahova én járok, ott most indult egy német tábor is. Arra emlékszem, hogy ez egy gyerektábor után volt, és én teljesen elfáradtam, és semmi hangom nem volt, hangszárgyulladásom is volt még. Minden bajom volt, és azt éreztem, hogy én most nekem most pihennem kell, és hogy most én nem tudok semmit csinálni. De közben pedig kiderült, hogy nem volt segítő, és rám meg szükség volt, legalábbis ezt mondták, és hát azt mondtam, hogy Istenem, ha alkalmassá teszel, akkor úgyis ott kell lennem, és akkor úgyis meggyógyulok, és akkor úgyis te adsz erőt. Hát nem meggyógyultam, hogy egy nap múlva már azt vettem észre, hogy semmi bajom nem lett, de azért nyafogtam rendesen, tehát egy kicsit azért éreztettem egy-két ottanival, hogy hát nem biztos, hogy lesz nekem erőm. És utána az egyik ottani gyülekezeti tag mondta, hogy azt vette rajtam észre, hogy egyre lelkesebb vagyok. És így rácsodálkoztam, hogy de jó, tényleg, mert ez is Istentől volt. És azt akarom ezzel kiemelni, hogy valóban minden körülmények között erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És kívánom, hogy ti is, hogy minél többször tapasztaljátok meg, és örülök, hogyha már ti is ezt tapasztaltátok. És szerintem is fontos az, hogy az ember ne nagy mellénnyel, hanem kellő alázattal, és oda tudjon borulni Istenhez, és tudjon erőt kérni tőle. És az a jó, hogy ez egy olyan terület, amire biztos ígéretünk van, hogy erőt ad, és bármikor kérhetjük tőle. Köszönöm szépen!